Na, hát akkor itt tartottunk, és akkor innen próbálunk most már egyre inkább belemenni a mélyére a dolognak, és akkor nézzük azt, hogy SIP protokoll. Tehát azért a SIP protokollt vesszük itt a leginkább elő, már csak azért is, mert hát azért leginkább mindenki ezt beszéli VoIP ügyben. És azért érdemes egy pár apró dolgot tudni róla, hogy értsük azt, hogy mi történik. Tehát a SIP protokoll az ugye a Session Initiation protokoll, tehát az azt csinálja, hogy egy adott VoIP kapcsolatnak a felépítésében segítkezik. Tehát addig, amíg nekünk lesz egy VoIP hívásunk úgy, hogy az már működik, addig három lépésnek meg kell történnie, és abban az első lépés az az, hogy elindul a SIP, és elmondja, hogy én vagyok én, és ezt keresem. Ez egy ilyen olyasmi, mint a HTTP protokoll, clear textben megy, nagyon jól lehet debuggolni, olvasni. Ez egy jó dolog. Amikor már megvan az, hogy kivel akarunk beszélni, akkor jön az SDP, aki azt csinálja, hogy letárgyalja a hívásban résztvevők azt, hogy most akkor hogyan is fogunk kapcsolódni, kodeket egyeztet, stb. Mert ugye, ahogy a kodekeknél beszéltük, mindenkinek tudni kell azt a kodeket, minden készülékbe be tudunk állítani egy sorrendet, hogy alapvetően ebben a kodekkel szeretnénk beszélni, de ha nem avval, akkor avval, és akkor ezt a két oldal ez összeegyezteti, hogy akkor most itt mi fog működni. És akkor, amikor már az is megvan, hogy fogunk összekapcsolódni, akkor elindítják az RTP kapcsolatot, amin fog működni innen oda és onnan ide egy-egy hangcsatorna. És akkor ez egy új porton indul el. Hát ebben majd lehet küzdeni néha, mert hogy előfordul az, hogy féloldalasan jön létre egy hívás, és akkor mondjuk az egyik irányban van hang, a másik irányban nincs hang, akkor az körülbelül ezen a területen érdemes elkezdeni keresgélni, hogy akkor itt mi a gond. És hogy persze ennek a SIP-nek megvannak a megfelelő titkosított változatai, ezt már érintettük, erről nagyon sokat most nem mondanék, ha csak annyit nem, hogy az Asterix most az 1.8-as verziótól már tudja a TLS protokoll változatokat kezelni. A másik ilyen VoIP protokollunk, ami Asterixnél érdekes, az az IAX protokoll, ez egy saját belső protokoll, bár most már kezdik mások is támogatni, mert az Asterix azért kezd elterjedni, és kezd valamelyes szabvánnyá válni. Ugye ez a SIP-pel szemben ez egy bináris protokoll, ennél fogva gyorsabban működik, és ez csak egy portot használ, tehát nincs olyan, hogy van a SIP, meg van mellette az RTP stream, hanem ez egy porton megy, úgyhogy amikor ilyen tűzfalas, natos helyzetekbe futunk bele, akkor ezzel érdemes próbálkozni. És hát van nagyon sok előnye, például sokkal egyszerűbb protokoll szinten titkosítani, meg autentikálni, mint a SIP-et, mert ezt tudja maga az IAX, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát például, amikor Asterix-et kötünk össze Asterix-el, akkor ez egy nagyon kézenfekvő megoldás ezt a protokollt használni. És akkor nézzük is meg egyből az ilyen kicsit tűzfalas kérdéseket, hogy ha már ebbe belefutottunk. Ugye, tehát először is csak akkor kérdés a tűzfal, hogyha ki akarunk menni a belső hálózatból, tehát ezt azért jó tudni, hogy ki merre van a hálózatban. De egyébként minél beljebb kell tenni, tehát még a DMZ-t se lássa, valahol a LAN-ban működjön az egész VoIP-os rendszer, ha lehet, akkor egy külön VLAN-tegen, és akkor az egy teljesen elzárt önálló hangcélú hálózat. De hogyha ki kell látszódni, akkor viszont a tűzfalra figyelni kell. Már csak azért is, mert általában nem a bárkivel kommunikálunk a nagy interneten VoIP ügyben, hanem több egy fix IP címen létező szolgáltatóval vagy szolgáltatókkal, és ezt érdemes befilterezni, mert nagyon szeretik azt csinálni, hogy keresgélik a nyitott Asterix portokat, és akkor szeretnek költséghatékonyan telefonálni azon keresztül. Az nekünk meg nem az. Úgyhogy ez nem, és nem egy nehezen, tehát elég könnyen lehet ezeket a nyitott SIP-es elérhetőségeket birizgálni, úgyhogy erre érdemes figyelni. ugye itt akkor megint előjön a NAT, és akkor kapásból legalábbról kezdem, hogy van IPv6, ott nincs NAT, de hát ugye ezt úgy halkan mondja az ember, meg gyengéden, mert azért ez még igazándiból nincs. Tehát itt megint elővesszük azt, hogy NAT traverzálás csak akkor van, hogyha ki kell, hogy menjünk a hálózatba, akkor van, hogyha ha ott van NAT, és akkor ezzel kell tudni foglalkozni, hogy hogyan fog kommunikálni egymással az, aki belül van, azzal, aki kívül van. Itt van sok szituáció, hogy az előbb beszéltük, hogy az IAX-nél ez könnyebben megy, ott csak egész egyszerűen be kell állítani a megfelelő forwardot. SIP-nél ott ugye foglalkozni kell avval, hogy ugyanúgy, mint az FTP-nél, itt nyílnak plusz kommunikációs csatornák az RTP-nek, ráadásul általában random porton nyílik, tehát nem olyan triviális dolog. De azért erre igen sokféle praktikum kialakult. Hát például van olyan praktikum, ami egészen hivatalos módon kezeli ezt a dolgot, ez a IPTBus-ben a SIP contract modul, ami ugye figyeli folyamatosan a SIP kommunikációt, és akkor a megfelelő portot megnyitja dinamikusan, ami az RTP-hez kell. És ugye azért biztosítani kell azt, hogy a kezdőcsomagok el tudjanak indulni, tehát ahhoz a DNAT kell, illetve kell egy source-nat is akkor, hogyha nem akarjuk az Asterix-et beállítani úgy, hogy lásson kifelé belülről, akkor ugye lehet tűzfalba átállítani azt, hogy a forrás címet azt írja át a tűzfal a csomagokban, és akkor nem kell a Asterix-et állítani. Tehát lehet úgy natolni Asterix-el, hogy az Asterix-en nem állítunk semmit, és a tűzfalon állítunk. Lehet úgy állítani, hogy csak az Asterix-en állítgatunk, lehet proxy tenni fél oldalra, meg vannak ilyen már a kemény varázslat kategóriába tartozó dolgok, de azok szoktak a legjobban működni néha. Meg lehet azt csinálni, hogy de tehát itt az van, hogy minden résztvevőnek ehhez érteni kell akkor, hogy mi van. De például itt, amikor én kitelefonáltam a telefonomról a VoIP szolgáltatóhoz, akkor itt az Asterix úgy van állítva, hogy ő nem tud a NAT-ról, meg a telefonom se tud a NAT-ról, és mégis kimegy a hálózaton a NAT, sőt, vissza is jön a hívás a NAT-on keresztül, mert ahogy regisztrál a szolgáltatóhoz a telefonom, akkor ott már fölépül belőle a kapcsolat, akkor azt, hogy nyitva tartja azt a csatornát, azon vissza is tud jönni, és a RTP-nek annak pedig szintén a belülről indított csatornán visszaszól a szolgáltató, hogy akkor majd, tehát meg ki fogja tudni találni, hogy körülbelül hol lesz az a csatorna, aminek lennie kell. De a lényeg az, hogy vannak olyan varázslatok, amikre vannak konfigurációs paraméterek Asterix-ben is, meg mindenféle más programokban is, és ebben a NAT-ot körülbelül ki lehet kerülni úgy, hogy alapvetően az ember bekapcsolja, és egészen jól tud működni NAT-on keresztül a dolog úgy, hogy nem működik. Persze, mivel az ember nagyházat épít, akkor megpróbálja kikerülni a NAT-ot, vagy próbálja úgy konfigurálni a rendszerét, hogy működjön. Erre pedig az IPTBus contract az elég jó lehetőséget biztosít. Azt nézzük meg, hogy érdemes avval tisztában lenni, hogy a hagyományos telefonvilágban alapvetően a telefonközpont csinált mindent, és a telefonkészékek azok úgymond mikrofonhangszórók voltak, meg nyomógombok. Ez most itt alakul át, tehát hogy egyre inkább intelligensek lesznek a készülékek, és nagyon sok feladatot átvesznek a központtól. Tehát sok esetben előfordul az, hogy az Asterixünk az abban vesz részt, hogy összehozza a két felet egymással, aztán utána nem is foglalkozik az egésszel, és már a transfert is a készülék intézi, a hívás átadást. De a készülék az már tud konferenciahívást indítani, meg egy csomó olyan future van benne, ami nem feltétlenül volt eddig a készülék feladata. Tehát ezért fontos az, hogy amikor eszközt választunk, akkor ezekre tekintettel kell lenni, hogy az a készülék, amiről szó van, az tudja azt, amit szeretnénk. Ugye egyébként ez a, ez a történet, hogy most a készülék vagy a központ végzi a feladatot, ez olyan, hogy sokszor a központ is tudja végezni, meg a készülék is tudja végezni ugyanazt a feladatot. De mindegy, kicsit nézzük végig ezt az eszközválasztási dolgot, mert ez azért érdekes egy valós rendszer kiépítésénél. Tehát, hogy először is most már tényleg elég bőséges smartphone választék van gyártó ügyben, Magyarországon szépen beszerezhetők akár webáruházokból is, nagyon sokféle típus. Tehát érdemes a tudást megnézni, bőséges a választék, és nagyon sok paraméter van, amit érdemes figyelni, kihangosítható-e, félig, teljesen, akkor hány vonalat tud kezelni, ezt majd itt fogjuk látni, ez milyen jó, amikor gyakorlatozunk, funkciógombok, hogy programozhatók rajta, hogy lehet naplóztatni, felügyelni a készüléket, általános minősége milyen, tehát hogy ezek olyan dolgok, amikre érdemes odafigyelni, és azért avval tisztában kell lenni, hogy ezek nagyon nagy tudású készülékek, tehát hogy ilyen 20 000 forintokért tényleg olyan készülékeket lehet venni ilyen sipes telefonba, ami úgymond rendszerkészülék, digitális rendszerkészülék szintjén ilyen 150-200 000 forintos készülékeknek felel meg tudásba. Tehát ez egy komoly dolog. Aztán ugye ott van az, hogy már ez, ahogy mondtam, a tintasugarás nyomtatót, hogy működik-e Linuxon, itt a sipes telefonoknál ez kifejezetten egy paraméter tud lenni, hogy Asterix-et támogat a direktbe. Tehát majd van olyan telefon, amiben ott ki lehet válaszolni, hogy most Asterix-en működünk, és akkor tud olyat csinálni, hogy mondjuk a funkciógomb, amivel figyelhetünk egy másik melléket, hogy foglalt vagy nem, meg közvetlen kapcsolatunk, akkor azt könnyen tudjuk paraméterezni Asterix irányból, ugye ez a Busy Lamp Field nevű dolog, ez erről szól. Akkor ugye érintettük, hogy a PoE az praktikus, a két hardfognál ugye van olyan, ezek a készülékek is olyanok, hogy két Ethernet portot találunk az alján, de nem mindegyik készüléknél van így, de ez nagyon praktikus tud lenni akkor, amikor szűk a intézményi hálózati kapacitás a szabad fali ajzatok száma, mert akkor gyakorlatilag a meglévő számítógép mellé oda lehet fűzni egy telefont. És akkor itt megint future kérdés az, hogy és tud-e a két Ethernet portján különböző VLAN-okat kezelni, mert az nagyon praktikus tud lenni menedzsment szempontból. Akkor ugye a kis atáknál ott már néztük azt, hogy hát ott ezek a szempontok vannak, hogy tud-e T38-at, az is működik-e Power over Ethernetről, mert sokszor azt is távoli helyre tesszük ki, ahol nincsen konnektor, ezek döntési szempontok. És akkor amikor belső kártyákról beszélünk, akkor pedig az a szempontunk, hogy az Asterixünk támogatja azt az interfész kártyát, amiről szó van. Erre megint vannak webáruházak, lehet kapni mindenféle portszámú interfész kártyát, analógra, ISDN-re, kicsire, nagyra, GSM-re, sok mindenre. És akkor van olyan kártya, amit az Asterix magától tud, van olyan, amelyikhez megfordítani kell még plusz valamit, hogy tudja. Hát ez a mi életünk megkönnyítésére érdemes válogatni. De mindig ott van a belső kártya mellett az alternatíva, hogy külső gateway-be kezeljük ugyanazt a problémát, és már eleve VoIP-on fogadjuk a hívást. Jó, és akkor ugye olyan kérdések merülnek föl, amik már egy komolyabb rendszerüzemeltetésnél előjönnek, hogy tudjuk-e távolról konfigurálni az adott eszközt, tudjuk-e felügyelni, tudjuk-e naplóztatni, ezek nagyon izgalmasak tudnak lenni. Általában a készülékek kínálnak rá valami megoldást. A távoli konfiguráció az, amikor sok telefont kell telepíteni, az igen praktikus tud lenni, és nagyon szépen föl tudják magukat konfigurálni, ugye DHCP-ről felveszik a házati adatokat, utána általában valamilyen webszerverről letöltik maguknak a konfigurációt, mondjuk MAC adressz alapján, vagy ha nem webszerverről, akkor TFTP-n keresztül, és ez nagyon meg tudja könnyíteni az ember életét, mert amikor ki kell helyezni 50 készüléket helyszínen, akkor nem mindegy, hogy ott helyben kell a billentyűzetről programozgatni, vagy eleve már előkészített konfigurációs fájlt le tud tölteni. És hát azért ugye ezeknek a konfigurációknak az a természete, hogy zömmel ugyanaz, leszámítva a mellékszámot, meg a jelszót, ami eset még az sem biztos, hogy más. Tehát, hogy azért nagyon sok paraméter nem változik egy adott telefon készüléknél, és ez nagyon, nagyon jó tud lenni. Aztán még ilyen utolsó elméleti dia, amit gondoltam, hogy megnézzünk, az, hogy hogyan méretezünk egy ilyen Asterix-es rendszert. Ugye a sávszélességet már láttuk, hogy az milyen komponensekből áll össze. Memóriaigény igazándiból nincs Asterix oldalon. A processzor igény az, ami számít. Ugye azt még a legelején, amikor beszéltem az első ISDN kártyára, akkor mondtam, hogy itt magát a hangfeldolgozást azt a processzor végzi. Tehát az, hogy a processzorunk mit fog bírni, az azon múlik, hogy milyen természetű és hány hívást teszünk rá. Tehát ugye attól függően méretezik a processzort, hogy a központ maga mit csinál, mert ha csak a hívásokat építi föl, akkor nagyon sok hívást tud kezelni. Hogyha bele is nyúl a médiába, és elkezd hangmenüzni, vagy hangpostázni, vagy nem nyúl bele a médiába, de mondjuk kodek konverziót kell csinálni egyik kodekről a másikra, akkor nyilván lényegesen jobban terheljük a processzort. De az élkörszabályok itt is vannak. Egy ilyen kis gateway, ez egy olyan 2-3 egyidejű hívást kezel el körülbelül. Egy átlag szerver, amiben van, az pedig olyan 4-8 ISDN primert, ugye a szorzandó 30-al, tehát azért az egy elég tekintélyes hívás szám, amit egy ilyen szerver elkezelget. Akkor ugye, hogyha van hangrögzítésünk, vagy olyan hangpostánk, ami megtartja a hangpostát próbálunk majd itt konfigurálni, és akkor azt ott látni fogjuk, hogy mivel jár. Tehát, hogyha tárolunk hangfájlokat, akkor nyilván annak tárhelyet kell biztosítani. Ez méretezési szempont. És akkor ugye utána innentől kezdve jönnek a finomságok, az, hogy mekkora rendelkezésre állást akarunk adni a rendszerünknek. Nyilván kis rendszernél ez megint nem olyan kérdés, nagy rendszernél már kérdés. Ugye először is hardware választás, tehát azért illik megtisztelni egy telefonközpontot annyival, hogy nem a új, itt van a sarokban egy nem használt PC, amiből már kitermeltünk egy pár alkatrészt, jó lesz az telefonközpontnak. Ettől azért érdemes elszakadni, érdemes robusztus hardvert választani, érdemes minél egyszerűbb rendszert csinálni, nem érdemes a telefonközponton futtatni még 8 másik egyéb szerver szolgáltatást, tehát azért ez legyen egy önálló dolog. És az meg nekünk jó, hogyha van tartalékeszközünk, mert akkor tudunk hova nyúlni, hogyha gond van. De azt hiszem, ez elég összetett dolog tud lenni. Virtuális képbe is gyönyörűen működik egy Asterix, hogyha arról van szó. Tehát láttunk már ilyet, sőt, ilyen szolgáltató is van, aki virtuális Asterixeket ad. Tehát, hogy elég tág a spektrum, amiben lehet mozogni. Mindenki döntse el, hogy éppen az adott rendszer az mit igényel. És akkor, hogy amiről itt beszéltünk itt szünetben egy pár szót, hogy innen felfelé sokáig lehet menni. Tehát, hogy menedzselünk egy nagy rendszert, hogy adunk bele redundanciát, hogy adunk bele olyan tartalékot, ami meleg tartalék, és automatikusan át tud állni. Tehát ezt lehet nagyon sokáig tupírozni, és az informatikusi végén az itt ki tud bontakozni rendesen, amikor, mert ezek már azért eléggé egyedi megoldások tudnak lenni, és nagyon rendszerfüggőek, hogy ezt hogy lehet megoldani. Na és akkor elkezdjük az Asterix-et nézegetni, most már egyre inkább gyakorlatban, és ezt én összefogom, eredetileg arra gondoltam, hogy ezt is csak végigmondom, de most már elkezdjük ezt majd nézni élesben. Úgyhogy egy kicsit össze-vissza fogok ugrálni. Azért szerintem most kezdjük el avval, hogy mindenki a gépére tudja föltelepíteni magának az Asterixet, hogy az ott legyen, és el tudjunk kezdeni vele próbálkozni. Úgyhogy indítsátok el a gépet, és akkor ott be kellene jelentkezni bele. Próbálom veletek csinálni. Nem, ez nem az.
Mm-hmm. mindegy, hagyjuk.
Tehát úgy fogunk dolgozni, hogy amikor elindul a gép, akkor ott egy virtuális gépet felkínáló ablak előjön, és abból indítsátok el az első virtuális gépet. Aki becsukta, az ott az asztalon lévő ikonnal elő tudja hívni újra. Igen, helyi másolat indítása. Ugye azt hiszem ez egy Debian rendszer, ami itt van előttetek. Oda a bejelentkezési adatokat ott látjátok a táblán, hogy hogyan lehet beloginolni, és... Hogyha gondoljátok, akkor próbálom ezt kicsit kinagyítani. Aha. Hát nem. Hallottátok. Ott téged beengedett, igen.
Lehet, hogy úgy volt leállítva a virtuális kép, hogy...
Hogy futott. DNS set. Set. Ez igazándiból az lenne, hogyha ezt én is tudnám csinálni itt ezen a gépen. Nem tudom, hogy... Tudhatom? Csak a monitort át kéne dugni, igen. Szerintem úgy tudom csinálni, hogy itt a végiját azt én átrakom. Majd így cserélgetem. Itt szólsz hozzá. Igen, azt hiszem ez így jó lesz.
Jó.
A felbontásban eléggé kicsik vagyunk, de... Meg egerünk nincsen még. Csak nem teljesen. Na, jó lesz.
Felbontáson tudjuk használni a...
Az jó lenne, igen. Próbálom.
Köszönöm, mert közvetítésen csúnyan néz ki.
Azt gondolom. Nekem is jó lenne, hogyha nem ilyen picibe lennék, úgyhogy mindjárt megnézzük. Ha nem, akkor meg visszatérek majd a rendes gépre.
Jó, egyébként annyi a gond, hogy ez nincs becsavarozva a monitorba. Tehát, hogyha ez van, akkor...
Aha.
Igen?
Tegyük bele.
A másik megy az a monitorba.
Azon a kimenő képet látom. Közben aki elakadt, az szóljon, hogy akkor ez biztos meg legyen. VMware. Szimpla véve, jó, törött ki az egészet nyugodtan. VMware. Igen, és DNS set. Jó. Most akkor... Mivel léptem én itt ki a terminálból? Mi volt? Alt vagy Control volt?
Control.
Igen, jó. És akkor itt próbálunk egy felbontást változtatni. Aha, ez a gép ez ilyet most nem szeret. Aha.
azt fogjuk csinálni, hogy újraindítjuk.
Na hát majd mindjárt rendeződnek a technikai kérdések, hogy ha már beküzdöttétek magatokat a promptig, akkor mondjuk egy sudo kötőjel, sudo szünet kötőjel ível tudtok rendszergazdai promptot kérni. Ott ugye ismét ugyanazt a jelszót kell megadni, mint amit a bejelentkezéskor. Sudo szünet kötőjel i. És akkor ugye az első feladatunk az az lesz, hogy föltelepítsük az Asterix-et. Ugye több lehetőségünk van. Az egyik lehetőségünk az az lenne, hogy letölthetnénk az Asterix-orgról az Asterix forrást, lefordíthatnánk, és akkor azt ott a szokásos módon telepíthetnénk. Ugye ezt mondjuk azért nem javaslom, mert így a rendszeres frissítés az nehézségekbe tud ütközni. Hát itt a felbontás az úgy néz ki nem lesz nekem nagyobb. Mert ez most itten nem. Jó, hát akkor szerintem én majd itt most elméletben magyarázok. És akkor visszajövünk a...
SSH-val átmész oda.
Az jó ötlet. Akkor meg kellett volna néznem egy IP címet. Azt gyorsan megnézzük. Bocsánat itt a videós dologtól, csak ezt akkor most itt le. Volt rajta, én úgy rémlik. Azért ez is izgalmas lesz, mert én meg nem abban a hálózatban vagyok, úgyhogy mindjárt összelövünk mindent, mindenkivel. Na, azért, hogy tudjatok dolgozni addig, amíg én itt majd beállítgatok mindent, addig nézzük meg, hogy akkor hogyan tudunk telepíteni. Tehát egyrészt ugye volt az, hogy akkor az Asterix-orgról le tudjuk tölteni a forrást, le tudjuk fordítani, nagyon jó, minden működik, és nem tudunk igazándiból jól frissíteni, csak hogyha ezt az egészhez végig csináljuk. B verzió, az adott disztribúciumban úgyis benne van az Asterix, fogjuk a csomagkezelőt, és onnan föltelepítjük. Ez nagyon jó, de általában itt meg eléggé elavult verziókat találunk, tehát ennél valószínűleg találunk frissebbet. Úgyhogy én egy harmadik megoldást javaslok. Böngészőben nyugodtan keressétek meg az Asterix-orgot, és akkor itt egy kicsit eltájékozódunk az oldalon, hogy mit találunk. Hát mondjuk menjünk a downloadsra, mert a downloadsnál ott ugye az van, hogy szeretnénk letölteni. Ugye itt találnánk... Control-alt. Azt egyébként ti is megcsináltjátok, hogy visszamentek a fizikai gépbe és visszaeses háztok onnan a VMware-ben, akkor nagyobb lesz a terminál ablak, és akkor nem kell ott abba a kicsiben bénázni. De bármelyik jó. Na, amíg egy kicsit itt keresgélitek az Asterix-orgot, addig én is itt variálok. Na, sokat nem is kell nekem variálni. Thank you. Aha.
Itt elitteszek egy ilyet, jó? Azt, hogyha nem zavar.
Hogyha eljutottatok odáig, hogy itt a böngésző megvan, akkor itt van a letöltési lehetőségek között, itt elrejtve egy olyan, feltéve, hogy meg lesz az egérmutató, hogy ezt egy packages. Itt egy olyan oldalra juttok, ahol az előre csomagolt Asterix változatokat látni, ahol van mindenféle Linux disztribúcióhoz elérhetőség. Minket ebből most nyilván a Debianos változat érdekel. És abból is az fog érdekelni, hogy a Debian bináris forrásokat hogyan tudjuk hozzáadni a csomagkezelőnkhöz, mint útvonalat. Tehát mondom, ugye ezt a lépést ki lehet hagyni, mert általában a disztribúcióban van valami Asterix, és abból akkor lehet dolgozni. Most, amit mégis megnézünk, az, hogy hogy lehet a legfrissebb, de lefordított csomagokat használni a rendszerünkbe, úgy, hogy az folyamatosan frissen marad. Ez szerintem nem egy veszedelem. Nézek egy IP címet, és akkor én csinálom a monitoron majd ügyesen.
Azt mondja, hogy ez a 44.7-es.
A dolog az alapvetően nagyon egyszerű, mert igazándiból az a feladatunk, hogy ezt a parancsot lefuttassuk. Nem tudom, mennyire látható, mindjárt próbálom kinagyítani egy kicsit. Jó, tehát ugye itt van ez az Adding the Repository fejezet. Ez ugye azt csinálja, hogy az APT csomagkezelőhöz berakja azt a forrást, amire nekünk szükségünk van. Most ugye, mint hogy rendszerközi prompton belül vagyunk, már a sudóra nincsen szükség. És akkor kérdezik, ilyen parancs már pedig nincsen. Hát akkor nincsen gond, mert akkor ugye ennél mi ügyesebbek vagyunk. Egyszerűen itt az idézőjel jeles részt megjegyezzük magunknak, és azt mondjuk, hogy nano, etc, apt, sources list. Ugye ez a fájl, ami ott felül láttok, ez a csomagkezelőnek a forrás definíciós állománya, amint ezt nyilván sokan, akik Debiannal jobban vagytok, azt ismeritek. Tehát ide be kell szúrni ezt a parancsot, itt ez egy squeeze disztribúció, akkor itt ezt a kis script dolgot ezt átírjuk. Tehát igazándiból egy ilyen sorunknak kéne lennie a APT csomagkezelővel, amit itt alul, ha láttok, akkor láttok, hogy deb szünet http://packages.asterisk.org per deb szünet squeeze szünet main. És akkor ezt elmentjük, Ctrl-X-Y, akkor már is lehetőségünk van arra, hogy tudjunk telepíteni, de azért most mindenkit megnézek, hogy eddig jusson el. Ja, most itt a mai napi kihívásunk az alapvetően az lesz, hogy itt most nem a szép felületeken keresztül fogunk konfigurálni, hanem a véresrög valóságban, ott, ahol illik a szöveges állományokban. Úgyhogy azért most ezt itt jó alaposan megnézzük, hogy mit lehet itt tenni. Jó, tehát a etc, apt, sources list állományt keresgetjük, és abban a többi sor analógiájára kell lenni egy olyan sorunknak, ami az Asterix-nek a repozitóriára mutat, amit onnan a weboldalról ki tudtok körülbelül venni. Azt hiszem, ezt olyan sokkal nagyobbra nem tudom kinagyítani, de azért megpróbálom egy kicsit. Talán így jobban látjátok, és még érthető is. Várjál, nem ide a parancsorba írjuk, hanem megkeressük, van egy olyan fájl, ez a nano, ez egy szövegszerkesztő, és van egy olyan fájlunk, hogy etc, apt, sources list. Aha, jól írtam, apt, sources.list. Akkor itt van ez maga a konfigurációs állomány, és akkor ide kell beilleszteni, vagy beírni azt a sort, hogy deb, szünet, http://packages.asterisk.org, és akkor amit ott, hát amennyire lehet látni, de hogyha itt ez ki van, hogy be tudjuk észteni, vagy nem, így nem tudjuk, mert az SS házni kéne, de olyat tudunk, hogy be. Hát ezt végigír be, és akkor azért, hogy itt ennek a helyére az kell, hogy squeeze. Jó, tehát hogy kinézni, hogy ez a cím, így van squeeze, és akkor még. és akkor utána a Ctrl X-el tudod majd elmenteni. Jó? Várjál. Kicsit előre mentem ebbe a dologba. Igen, sajnos, lehet, hogy a villanyt jól lesz lekapcsolni.
Igen.
Na, tehát így.
Próbáltam lejönkezni a videókonzultatása, de ezeken nagyon fresh nincs.
Aha. Tehát a legegyszerűbb javaslatom az az, hogy először is érdemes átmenni terminálba. Ugye itt megnézzük a eredeti helyen az IP címünket. Ezt a terminált, ezt most kicsit félretesszük. Tehát ott van egy IP címünk. És itt meg van egy terminálunk. És akkor azt mondjuk, hogy oda SS házunk úgy, hogy VMware kukac 10.1.4.102. Mi csináltam? 44.102. Aha, jó. DNS, hát akkor itt mindjárt egy kicsit komfortosabb környezetben leszünk. Akkor én ezt kimásolom előre, hogy ne kelljen olyan sokat gépelni. Igen. Jó. Jó. És akkor itt vagyunk, hogy nano per etc per init.d per etc apt sources list. Ez a konfigurációs fájl. És akkor ennek a végére kell betenni ezt a sort, úgyhogy itt ezt kicseréljük így módon. Jó. Ez lett volna a feladat. Itt azt hiszem, akkor meg is van. Szuper. Na, jó helyen vagytok.
Igen, csak nem látom leírni az ember.
Így van. Így már tökéletes. Jó, itt megvan-e, ami kell. Úgy tűnik, igen. Nagyszerű. Rendben vagyunk. Szuper. Lehet, hogy én lekapcsolom a villanyt, hogyha jobban látnánk úgy a vásznat. Így jó. Nem, jó. Egy kapcsoló van. Jó, így is a hang a fontos, meg a monitor. Na, tehát hogyha eddig eljutottunk, akkor ugye ezt elmentjük, és ez volt a legnehezebb része a mai feladatnak. Ugye itt most... Az első feladatunk, hogy felfrissítsük a csomagkészletet, ugye most definiáltunk egy új forrást. Update. Akkor itt ugye felfrissülnek, és ott lehet látni a legalsó sorban, hogyha mindent jól csináltunk, hogy akkor itt ez a get sor, ez itt rendben lefutott. Aztán ugye itt reklamál is egyből a csomagkezelő, hogy hát ugye a tanúsítványát ennek a repozitorinak nem helyeztük el. Ez minket most nem fog zavarni a telepítésben, de hogyha komolyan szeretnénk csinálni, akkor itt van a publikus key importálása nevű rész. Azt itt nagyon szépen mondjuk ezzel a véget parancsal hozzá lehet tenni, de mondom, ez elhagyható, mert akkor csak annyi fog történni, hogy megkérdezi tőlünk a telepítésnél, hogy biztos, hogy akarjuk-e ezt. Ugye most, hogyha leupdate-elem, akkor most már nem reklamál a key hiányára. Ugye ez eddig most Debianos rendszeradminisztrátori tréning volt. A legutolsó lépésünk az az, hogy föltelepítjük az Asterix-et, ez pedig úgy megy innentől kezdve, hogy apt-get install asterisk. Hát és akkor itt a fél világ befrissül a mi örömünkre. De hadd szóljon. Jó, tehát ugye a lépések azok ezek, amikor csomagot szeretnénk telepíteni külső repozitorról, vagy először a sources file-ba valahogy meg kell adni azt, hogy, hogy mi az új forrásunk. Ha az megvan, akkor az apt-get update-tel frissítjük a csomagkönyvtárat, és ezután a apt-get install csomagnévvel feltelepítjük azt a csomagot, amire nekünk szükségünk van. Jelen esetben ez az apt-get install asterisk, ami avval jár, hogy egyébként behúz mellé egy csomó olyan library-t, amire szüksége van.
Külön a változatnél nem kell utálva, nincs a weboldalon volt?
Hát most jelen esetben ez így jó lesz szerintem. Mindjárt megint, hogy milyen 1.8.7-es verzió megy föl a Digimon-tól, tehát ez jó lesz. Ugye, hogyha lennének több változatok, akkor lehetne a névben különbség, itt most jó helyzetben vagyunk. Meg fog jelenni egy konfigurációs ablakot, nyugodtan lehet entert ütni, mert az most a mi szempontunkból nem lényeges. De igen, igen. Nagyszerű. Ó, hát megy ez. Tehát ott látjátok alul a parancsot, ami kell hozzá, bár azt látom, ez már mindenkinek megy. És ugye azt kellene látnunk, hogy a telepítés vége az avval fejeződ be, hogy starting asterisk pbx, és akkor, hogyha ezt látjuk, akkor azt mondja, hogy fut az asterisk a gépünkön. Hogy is tudnánk ezt egy kicsit leellenőrizni? Hát ugye egyrészt meg tudjuk nézni a futóprocesszek között. Mondjam azt, hogy Ctrl-L?
És akkor látjuk, amit képezünk, vagy a tárhát is.
Ja, jó, oké. Hát ez most itt jó kusza. Kicsit csökkentünk itt a... Így meg ugye nem látjuk. Ó, annyi elég, igaz? És akkor ott az a grep. Mindegy. Szóval az elején láttuk, hogy ott fut egy aszteriszkünk, az USR-bin aszterisk PU, és hogyan tudnánk ehhez csatlakozni, ehhez a futó aszteriszkhez, hogy lássuk, hogy tényleg él. Hát ezt pedig úgy tudjuk megtenni, ezt most csak úgy gyorsan megnézzük, hogy mindenkinek lássa, aztán utána majd egy kicsit beszélek utána erről egy kicsit részletesebben. Aszterisk kötőjel RCV, mondjuk egy ilyet, hogyha beírunk, akkor már is az asterisk promptot látjuk, azt látjuk, hogy connected to asterisk. Azt kellene, hogy eddig mindenki eljusson. Megvárjuk, amíg futnak a telepítők. Tehát ugye igazándiból, hogyha a rendszergazdai rutint most ebből kivesszük ebből a történetből, akkor a dolog nagyon egyszerű volt, mert van egy készen lefordított csomagunk, amit egyszerűen fogunk és föltelepítünk, és akkor már is fut az asteriszk a gépünkön, és tudunk hozzá kapcsolódni. Ugye, hogyha nem akarunk ebbe a APT-s dologba bonyolódni, akkor mindegyik disztribúcióba ez adott, föltelepítjük, és amelyik verziót rendelkezés áll, az van. Ha ennél többet akarunk, nem sokkal többet, csak egy kicsivel többet, akkor hogyha forrást az beállítjuk a mindenkori aktuális, friss, stabil forrásnak a elérhetőségére, akkor tudjuk a aktuális rendszerünket használni olyan aszteriszkkel, ami... ami éppen esedékes. Na, és akkor én visszakapcsolom most a villanyt, csak hogy örüljenek a közvetítések. És visszatérünk egy kicsit a szlájdokhoz. Azért megvárom azt, hogy mindenki föltelepüljön. Asteris kötője RCV. Ugye, hogyha az asteris parancsot önmagába futtatnánk, annak az lenne az eredmény, hogy elindul maga az asterisk szerver. De ugye az már fut nekünk a háttérbe, tehát nem akarunk még egyet indítani. Ezért van a R parancsol, hogy egy remote asterixhez szeretnénk csatlakozni. A többi az már csak a díszítés, a C az azért jó, mert akkor szépen kiszínezi nekünk, amit ír. A V az meg a verbosity-t növeli, és ahány V-t írunk, annál bőbeszédűbb lesz a konzolunk, amihez csatlakozunk. Települünk. Jó. És szerintem igazándiból, amíg a település zajlik, addig én mondom a szlájdokat, és akkor az idővel kicsit jobban tudunk gazdálkodni, és akkor utána mindenkit bevárunk majd menet közben. Tehát most nyugodtan figyeljetek a szlájdokra, hadd menjen le a telepítés, mert utána úgy sincs teendő. Tehát amit lehet látni erről az asterisk, egy C-ben írt program, teljesen tőzsgyökeres, linuxos, otthonos program. Szabványos démonként fut, az init kezeli, rendes csomagként települ, tehát igazándiból ebben nincs nagyon sok teendő ebben a környezetben. Maga a program egyébként modularizált, tehát van egy alap Asterix rendszer, és akkor abban nagyon sok betölthető modul van, de ez igazándiból automatikusan történik. Ez az alap beállítása is, amikor jön az Asterix, hogy ő betölti magának az összes modult, ami van. És ebben nagyon nem is érdemes foglalkozni, tehát igazándiból ez a rendszer méretét sem befolyásolja igazán, hogy most hány modul fut, vagy hány nem fut, de... Mondjuk olyan szempontból érdekes erre figyelni, hogy ugye bizonyos feature-ök akkor jelennek meg, ha a megfelelő modul az rendelkezésre áll. Tehát esetleg előfordulhat az, hogy valaki egy Asterixhez odaül, és akkor hiányzik neki valami. Hát az azért van, mert akkor nincs az a modul meg abban a rendszerben például. Nincs föltelepítve, több csomagba kell föltelepíteni, nagyon sok minden lehetséges. Tehát, hogy ez így van. És van hozzá nagyon sok kiegészítő patch, de ezek most már egyre kevésbé kellenek, mert egyre inkább beépült minden az alap Asterix rendszerbe arra, ami a napi gyakorlatban szükséges. Ugye most, hogy föltelepítettük ezt a rendszert, most egy teljes értékű telefonközpont van a gépünkön, ebben több teendőnk nincs is, csak be kell konfigurálni, és hát ahhoz, hogy majd tudjunk vele valami hasznosat csinálni, majd kell rá valami készülék, azok itt sorakoznak, és majd együtt szépen ezeket föltesszük. És azért szeretném ezt így együtt csinálni, hogy lássátok azt, hogy ez megtehető és nem bonyolult. A konfigurálás az úgy néz ki, hogy van egy ETC Asterix könyvtár, ez is ugye a szabványos Linux séma, itt gyülekeznek a konfigurációs állományaink. Van sok, mert ugye nagyon sokat tud a programunk, és ezért nagyon sok konfiguráció tartozik hozzá. Ezeknek az ömét ki lehet törölni, tehát nekik is nyugodtan működik az egész. Ott vannak mint a konfigurációk, amiket meg lehet nézni. Nekünk két nagyon fontos konfigurációs állományunk van. Az egyik az extension conf, a másik meg a ship conf. Ugye az extension conf-ban lesznek azok az adatok, hogy melyik melléket hogyan kell elérni, melyik hívásunk merre megy, ez a dial plan. A ship conf-ba ott meg a ship partnerekkel kapcsolatos konfigurációk gyülekeznek. Ezeket fogjuk majd most állítgatni. És ezen az RTC Asterix könyvtáron kívül, ami még érdekes hely tud lenni nekünk, az a VAR könyvtárban elhelyezkedő hangfájlok, ez a VAR-lib Asterix Soundban szokott lenni, de lehet máshol is, mert ez konfigurálható. És akkor a VARS Pool Asterix végig szoktak kerülni, ugye például a voicemail-nek a anyagai, ez már rendszerfüggő. És akkor ugye amivel találkoztunk, hogyha sikeres a telepítés, és akkor itt fogunk bevárni mindenkit, az a Asterisnek a parancsori felülete. Tehát most itt akkor ugye gyakorlatilag magát a szervert állítgatjuk mindenféle frontend nélkül. Ez egy command line interface. Tehát ugye ez úgy néz ki ez a dolog, hogy az Asterisk, amikor elindul, akkor beolvassa a tárolt konfigurációs fájlokat, de ezeket itt a parancsorból bármikor újra tudjuk olvasni, vagy tudjuk módosítani azokat a beállításokat, amiket egyébként a parancsorból beállítottunk. Tehát gyakorlatilag az összes művelet, amit itt fogunk végezni, az erről fog szólni, hogy itt a CLI-ben parancsokat futtatunk, konfigurációs fájlokat módosítunk, azokat újra töltjük, hogyha kell, és akkor ennyiből nagyon szépen üzemeltethető ez a rendszer. Tehát ugye azt mondtam, hogy a három parancsori kapcsoló az miről szól, tehát az R vonatkozik arra, hogy felkapcsolódunk a távoli szerverre, a C az, hogy szép színes legyen a konzolunk, és akkor a V az pedig itt a verbozitit állítja, ami ott az alsó sorban látható, hogy mennyire bőbeszédűen látunk napló üzeneteket a parancsori konzolon működés közben. Ugye ez valamikor zavaró, mert például egy terhelt rendszeren azért elég nehéz úgy dolgozni, hogy közben szaladnak el a információk. Van, amikor meg kifejezetten előnyös, amikor az ember debuggol, hogy akkor mi történik. Ezt lehet állítgatni, menet közben is lehet állítgatni. Itt ami nagyon praktikus dolog, hogy ugye van beépített help, meg parancsori kiegészítés, tehát a tab lenyomásával, avval ugye most én a prezentációt mutató modellét nekem nem működik, de hogyha nézzük a parancsort, akkor itt a tabbal fölkínálja azokat a parancsokat, amik az adott kontextusban érvényesek. Tehát így nagyon szépen el lehet létezni az Asterisken belül, hogy körülbelül tudom, hogy mit hol keresek, és a tabbal majd kikeresem magamnak pontosan, hogy mit is szeretnék én ott csinálni. Itt is van két nagyon hangsúlyos terület, amivel fog. Látjátok, hogy egyébként minkű sok dolgot tud már így alapba, de ebből nekünk most érdekes lesz majd a ship ág, érdekes lesz majd a dial plan ág, aztán utána nagyon sokkal többen nem is biztos, hogy fogunk foglalkozni még egy-két dologgal. Jó, és akkor most kérdezném én meg azt, hogy mindenki eljutott-e addig, hogy az Asterisk parancsort látja, vagy akinek nem, akkor ott segítek szívesen. Jó. Jó. Nagyon jó. És akkor a következő lépésünk az lenne, hogy a ship.conf fájlt elkezdenénk kicsit feldolgozni és megnézni, hogy ebben mi van. Már csak azért is, hogy életet leheljünk itt ebbe az egész rendszerbe és halljuk, hogy mi történik. Most egy kicsit elmondom ezt úgy vázlatában. Aztán utána a következő lépésünk az lesz, hogy ragadunk egy telefont, azt bekonfiguráljuk, és akkor ráhangoljuk az Asteriskünkre, hogy az a mellék az a mi telefonközpontunk részévé váljon. Tehát a ship.conf file. Ez mondjuk úgy, hogy három fő részből áll. Van egy, ugye az Asterisk konfigurációs fájloknak mindig így néz ki a szerkezete, hogy vannak ilyen szögletes zárójelekkel tagolt blokkok benne, és azon belül vannak paraméterek. van egy általános beállítások szekció, ez a general rész. Ugye itt olyan dolgokat állítunk be, ami default lesz a teljes SIP rendszerünk tekintetében, aztán ezt valamit felül lehet belőle bírálni. Aztán, hogy itt majd mit jelent, mire van szükségünk a mi rendszerünkbe, azt még mindjárt megnézzük. A következő rész az a SIP regisztrációknak a része. Ugye ez abban az esetben érdekel minket, amikor az aszteriszkünk az valahol kliens. Tehát mondjuk egy szolgáltatóhoz kapcsolódik és fővonalat szeretne onnan, akkor ugye föl kell regisztrálni a szolgáltatóhoz. Mondjuk például azért, hogy a szolgáltató tudja, hogyha felénk irányuló hívás jön, akkor azt hova küldje. Tehát a regisztrációnál ugye jelentkezünk, hogy én vagyok én, és ezek után itt érsz el engem. Ennek itt van egy szintaxisa, és erre az egészre az igaz, hogy amit ott mondtam, hogy voipinfo.org, ott ezek egy gyönyörű szépen megtaláltak, ott a shipconf-nak van egy saját oldala, és ott lehet találni mindenfétről, hogy milyen lehetőségek vannak. Ugye itt van egy példa is, amit láttok, hogy nekem ezt a sort kell beírnom a konfigurációs hájba, amit itt van legalul. Hogyha én szeretnék a 2345-ös felhasználóként a passworddel kapcsolódni a mysipprovider.com-hoz, akkor ez kell, és az nekem itt a 1234-es azonosítójú mellékként vagy számként fog megjelenni majd a rendszerembe. Jó, ez tehát akkor kell, hogyha van VoIP-os fővonalunk. Egyébként a kliensek kellenek, ez majd most is fog kelleni nekünk, ami, és ez a harmadik blokk, ahol pedig azokat a eszközöket definiáljuk, akik csatlakoznak a mi központunkra, jelesül a telefon mellékek, hardfónok, gateway-ek, stb. Ugye itt most a Béla felhasználó nevű terminál csatlakozik, és akkor itt lesz egy-két beállítás, amit meg is fogunk nézni, mert most ezt fogjuk beállítani először is a mi rendszerünkön. Szerintem kezdjük onnan, hogy a telefonokat fölélesztjük. És akkor arról is beszélek egy pár szót, hogy azt hogy kell. Ezt azért ezek most olyan telefonok, amik használatban voltak. Tehát most meg fogjuk nézni azt, hogy oda tesszük, feszültséget adunk, hálózatot adunk, megnézzük, hogy lehet elérni, lerezeteljük benne gyári beállításokra, és utána megnézzük ennek a menedzsment felületét, hogy ott milyen beállítások vannak, és hogyan tudjuk azt majd az asteriszkkel összehangolni. Ugye az lesz a feladatunk, hogy beállítsunk adatokat a telefonközpont oldalon, hogy majd ebből a felhasználónévvel, ebből a jelszóval lehet csatlakozni hozzánk, és akkor ezt a telefonba is ennek megfelelően kell állítani, és akkor innentől kezdve a rendszer össze kell, hogy álljon. És ezt majd meg fogjuk tudni nézni a parancsoron, hogy ez sikerült-e, és innentől kezdve nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni a telefonrendszerünkkel. Most azt kellene csinálnunk, hogy ugye 8 darab készülékünk van, de ezek a készülékek ezek olyan ügyesek, hogy egyszerre több központra tudnak regisztrálni, tehát az lesz, hogy kettesével fogjátok használni egy telefont, az egyik vonal az egyik asteriszre, a másik asteriszre fog nézni, és ezt majd megnézzük, hogy van. Én ki fogok tenni nektek akkor készülékeket, és hát ezek ilyen szép fóliázott készülékek, hogy ne hámozzátok meg, jó, mert úgy adták ide nekünk, hogy akkor ezt majd így adjuk vissza. Jó, legyen nektek itt egy.